23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a Szaktárca családokért felelős államtitkára hétfőn a TV2 műsorában. Koncz Zsófia elmondta, a munkahelyi bölcsödei pályázatot 2025-ben írták ki, most az 1,3 milliárd forintos keretből maradt, majdnem 340 millió forintra lehet pályázni a 4 legkevésbé fejlett régióból. Hozzátette, a pályázattal meg tudják duplázni a munkahelyi bölcsödék számát, melyek korábban 300 férőhelyen működtek. A pályázók eddig 240 férőhelyre nyertek el támogatást, az újabb kiírással pedig tovább nőhet a férőhelyek száma, mondta az államtitkár. Jó a magyar szakképzés, hiszen a Magyarországot képviselők az Európai Unióban rendezett szakképzési versenyeken és a világon a munkaerőpiaci megfelelés szempontjából is bronzérmesek, mondta Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn a köztelevízióban hozzátette, a kedvező adózási környezet mellett részben a szakképzett magyar munkaerőnek köszönhető az is, hogy meghatározó vállalatok érkeznek Magyarországra. Szerinte az a modell, mely egy bő évtizeddel ezelőtt Németországot és a német szakképzést jellemezte, ma Magyarországon figyelhető meg. Ennek elemei a gyakorlatorientált duális képzés, az infrastruktúrális fejlesztések erősödése, az oktatói bérek alakulása, valamint a szakképzésben tanuló fiatalok számára biztosított ösztöndíjrendszer, jegyezte meg Hankó Balázs miniszter. Összesen több mint 1,8 milliárd forint értékben nyert el 100%-os visszanemtérítendő támogatást Miskolc oktatási intézmények fejlesztésére, olvasható a Vármegye székhely honlapján. A tájékoztatás szerint a megyei jogú város önkormányzata 1 milliárd forintból korszerűsítheti és bővítheti a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pedagógiai szakszolgálat infrastruktúráját, hogy biztosítsa a korszerű pedagógiai szolgáltatásokat, valamint növelje a szolgáltatások elérhetőségét és hatékonyságát. A beruházásban egy köznevelési intézményt újítanak meg, és a szakszolgálat 9 telephelyén, Cigándon, Göncön, Miskolcon 3 helyen, Ózdon, Sárospatakon 2 helyen és Tokajban valósul megfejlesztés. A projektben többek mellett energetikai fejlesztéseket, akadálymentesítést és épületfelújításokat végeznek. A weboldal szerint több általános iskola és gimnázium megújítására is támogatást nyert Miskolc. A Herman Otto gimnázium 360, a Miskolci Könyves Kálmán általános iskola és alapfokú művészeti iskola, Kafka Margit általános és alapfokú művészeti tagiskolája 229, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium majdnem 141, míg a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola 121,5 millió forintból újulhat meg. Többek mellett nyílászárócserék, épületfelújítási munkálatok lesznek, továbbá energetikai korszerűsítéseket és akadálymentesítést is végeznek. Közzétette az új KRESZ tervezetét az Építési és Közlekedési Minisztérium. Előreláthatólag 2026. szeptemberétől léphet majd hatályba. Alapelvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz mindenkinek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására. A tervezetbe beemelték az elektromos rollerek közlekedését, megújították a kerékpáros közlekedés szabályait, de az autósok szemszögéből is változtattak a tervezők, mondta Tóth Tibor, a Tóth Autós Iskola vezetője. Tavaly Magyarországon csak nem 250 kockázatos termék miatt kellett intézkedni az EU élelmiszer és takarmánybiztonsági riasztási rendszerének. Az esetek főként zöldségekhez és gyümölcsökhöz, baromfihúshoz és az abból készült termékekhez, valamint gabonához és pékáruhoz kapcsolódtak. 82%-ban külföldi előállítású termék volt érintett, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hétfőn. A közleményben kiemelték, hogy a magyar vonatkozású bejelentések csupán kis része szólt hazai gyártású vagy alapanyagú termékről. Magyarország 30 ügyet jelentett az elmúlt évben a rendszeren keresztül, ezek többsége kockázatos élelmiszerhez kapcsolódott, egy eset pedig takarmányhoz, tájékoztatott a Nébih.
Az időjárásról.
Borult idő várható, elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. Kedden ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző. Kedden -1 és +8 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. We built our idols just to see them fall. And our false gods brought us nothing at all. Oh, how foolish we have been. Forgive us for our sins. Maker, there is none like you. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vándormozi és Dériné program Kárpátalján.
Kárpátalján 8 településen több mint 1200 néző megszólításával szervezhetünk meg a Magyar Kultúra Napját a Dériné programnak köszönhetően. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott Dériné Szépesdéli program lényege a névadóhoz, Dirini Széppataki Rózához méltó módon az, hogy elvisszük a színházi előadásokat akár a legkisebb településekre is, és nem csak a saját Beregszász színházi előadásainkat, hanem jelesül a Kárpát-medence különböző társulatait hívjuk meg.
Jótékonysági bál a tiszántúli református egyházkerület szervezésében.
Nagyon régen elindult ez a folyamat, hiszen most a 14. bált készítjük elő, ami nem azt jelenti, hogy 14 éve indult, mert sajnos a Covid időszakban ki kellett hagyni, illetve a háború elindulása miatt is tekintettel a kárpátaljai testvérekre a háború kezdete óta nem tartottunk eddig bált.
Románok és magyarok a közös múlt tükrében című előadássorozat második összejövetele.
Azt viszont elmondhatjuk, hogy mindkét történetírásban, a román és a magyar történetírásban a hunyadiak eléggé pregnánsan jelen vannak. Tehát egy olyan kérdéskörről van szó, mert a hunyadiak azért nagyon sok kérdést felvetnek, egy olyan kérdéskörről van szó, amely mindkét történetírás érdekli, és nagy az érdeklődés iránta a mai napig.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
I could stand here and try to tell you I found my way here on my own, brought to life this heart of stone, made up my own mind to change my own life, working my own way to good, as if anybody could. But the truth is I've been broken since my very first breath. And the truth is I've been wandering since my very first death. I know the only reason I can stand here unashamed, it's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it, praise God my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. It's all because of mercy. I still remember the day he found me, 6 feet under all my shame. I heard him call me out by name. Hallelujah. Cross is spoken, Jesus my Savior bled and died to bring this dead man back to life. I know the only reason I can stand here unashamed, it's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it, praise God my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. It's all because of mercy. I'm just as desperate for you now as I was back then. If I ever should forget, remind me once again. I'm just as desperate for you now as I was. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. There's no way that I could earn it, praise God my debt is paid. It's not because I'm worthy, it's all because of mercy. It's all because of mercy.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. 8 településen több mint 1000 embert szólított meg az elmúlt időszakban a Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház a Dériné program keretében. Ezúttal Ugocsa megye volt a középpontban, Karácsfalván, valamint Nagyszőlősön a diákok körében eljuttatták az előadásokat. Emellett a Vándormozi program révén Kárpátalja szerte vetítik a Magyar Mennyegző című magyar filmet is. A részletekről Sine Dinával, a Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház megbízott igazgató. Beszélgetünk. A riporter Birta Zoltán.
Vándormozi, illetve a Dérné program, amely most az elmúlt napokban, illetve a következő napokban is jelen van Kárpátalján. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 21-én, 22-én számos településen jelentek meg a Dérné programon belül különböző alkotások, különböző településeken. Kezdjük ezzel a beszélgetést.
Így van, Kárpátalján 8 településen több mint 1200 néző megszólításával szervezhetünk meg a Magyar Kultúra Napját a Dériné programnak köszönhetően. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott Dériné program lényege a névadóhoz, Dériné Széppataki Rózához méltó módon az, hogy elvisszük a színházi előadásokat akár a legkisebb településekre is, és nem csak a saját Beregszász színházi előadásainkat, hanem jelesül a Kárpát-medence különböző társulatait hívjuk meg, és utaztatjuk őket. Mi ezt a Dériné napot Kárpátalján 7. és 8. alkalommal szervezhettük már meg, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és a Rákóczi Szövetséggel karöltve, tehát ilyenkor felpakol a Beregszászi Színház társulata, és a közösen kiszemelt régiókba különböző színházi produkciókat juttatunk el. Ezúttal Karácsfalva központtal Ugocsa megyét szemeltük ki, itt a görögkatolikus líceum szolgáltatta az egyik bázisintézmény, de nagyszőlősi fiatalokat is megkerestük, ott a Szent József óvoda, illetve a Perényi középiskola magyar diákjaihoz jutottunk el, és a tisztaújlaki óvodások is örülhettek nekünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a megszokott közszínházi produkciók mellett mi rendhagyó foglalkozásokat viszünk el, mini fesztivált kell ilyenkor elképzelni ezeken a helyszíneken. Viszünk bábjátékot például az alsósoknak, rendhagyó történelem óra keretében ismerhették meg most a fiatalok a Mohácsi vész történetét, Jobbko és Gyevú előadásában, Várnagy Andrea magyar zeneszerzők arszpoetikáját csodálatos zongora kísérettel illusztrálta a résztvevőknek, bohóc játék formájában, pantomim játék keretében az emberi személyiség típusokat mutatta be az Abovo című előadásban a Létra Kulturális Egyesület, de volt drámajátékon alapuló csapatépítő tréning, hol a mozgáskultúrára, hol az emberi hangra alapozva, tehát rengeteg olyan foglalkozást és programot biztosítottunk a fiataloknak, ami egy picit más oldalról ismertette meg a színházat, ismertette meg önmagukkal egy kicsit a résztvevőket. Tehát ezek a programok a Karácsfalvi központtal már megnevezett Ugocsai régiónak is biztosítottak voltak. Másnap pedig Técsőt vettük célba, ahol a Técsői Református Líceum és a Hollósi Simon középiskola volt a központunk, de ellátogattunk például a Viski Mustármag óvodába is. Tehát látható, hogy az óvodásoktól, általános iskolásokon keresztül, középiskolásokig mindenkit megszólítottunk, esténként pedig, éppen a Magyar Kultúra Napjának előestén, illetve napján a felnőtteket is szerettük volna megajándékozni egy-egy előadással, így Técsőn a Szerelmem Sárdi című zenés előadást láthatta a közönség Derzsi György énekes előadásában, Ungváron pedig a hagyományokhoz szíven január 22-én este színházi előadással ünnepelt a megye a magyarsága. Ide a Szenzum Arts Egyesület Gülbaba című Huszka operettjét hoztuk el. Hát el sem tudom mondani, hogy mekkora élmény volt láthatóan a közönségnek az, hogy a békeidőket idéző, csodálatos, könnyed hangulatban, szórakoztató előadásra jöhettek ünnepelni a nézők. Egy picit elvonatkoztathattunk attól, mit a hétköznapokban meg kell sajnos élnünk a háború miatt. Ugyan mi is megküzdünk az elemekkel, tehát az áramszünetekkel, a légiriadókkal, természetesen ezeket tehát a szabályokat, azokat tartjuk, de úgy gondoljuk, hogy érdemes megszólítani a közönséget, sőt, pont a hétköznapi helyzetünkre való válaszként próbálunk egy kis szórakozást, egy kis önfeledtséget vinni a közönségünknek, hiszen a színháznak ez is feladata.
Óriási mennyiségű programról hallhattunk, viszont a Vándor mozi program is nagyon sok közösséget érint, és nagyon sok településhez jut el. A következő napokban is, a hetekben is számos településen láthatjuk majd filmpremiért.
Így van, most már harmadik éve dolgozunk együtt a Vándor mozival, amely kezdeményezésnek köszönhetően próbáljuk a magyar mozikultúrát meghonosítani, visszahonosítani vidékünkön. Kortárs új magyar filmeket tudunk a Vándor mozi projektnek köszönhetően bemutatni a nagyobb városainkban, de akár a kis településeken is. Korábban a Most vagy Soha, a Semmelweis című filmet ennek a programnak a keretében láthatták a nézők, most pedig a magyarországi bemutatóval egy időben a Magyar Menyegzőt láthatták a nézők. Ugyancsak a Magyar Kultúra Napjára időzítettük ezt a programot. A Beregszászi Rákóczi Egyetemen a Prokultúra Szubkárpátikával közösen vetítettük le az előadást, délután pedig a Tiszapéterfalvi Református Líceumban gyülekeztek a Tiszapéterfalvi környéki lakók és érdeklődők. A film különlegessége, hogy az egyik zenei anyagát Pál István Szalonna, kárpátaljai születésű és kötődésű népzenészünk szolgáltatta, így mi igyekszünk a vetítéseket egy kicsit különlegesebbé tenni azzal, hogy fölhívjuk, meghívjuk kis beszélgetésre Pál Istvánt. Ő köszöntötte is valóban az egybegyűlteket. Azóta hál' Istennek már Visken is bemutattuk az előadást, most pedig több kisebb településen van előkészületben. Igyekszünk a film élményen túl a mozi hangulatot is megteremteni ezeken a helyszíneken. Bízunk benne, hogy a Beregszászi Színház nagytermében a szereplőket is meghívhatjuk majd a további vetítésekre, és lehetőség nyílik arra, hogy akár egy-egy főszereplőt kérdezzenek majd a nézőink. Úgyhogy a színház mindig próbálja kihasználni azt az előnyét vagy adottságát, hogy ugye a színészek meglehetősen közel állnak hozzánk, ismerettségi körünkbe tartoznak, és egy kicsit közelebb hozzuk így legalább a magyar kortárs filmkultúrát a kárpátaljai magyar nézőhöz is.
Milyen filmek vannak még terítéken a közeljövőben? Egyébként jó látni, hogy Kígyós láttuk, Nagybereget láttuk, sok települést látunk, ahol lehet, hogy az elmúlt hetekben nem biztos, hogy sok kulturális programot sikerült behozni ilyen magas szintről, úgyhogy az van mindenképpen fontos szolgálata, ez missziója, ez a kárpátai magyar kultúra terjesztésében a közösségüknek.
Egyelőre a Magyar Menyegzőt tartjuk műsoron, de március 15-e környékén már vannak kitűzött Most vagy Soha vetítések is. Az a helyzet, hogy akkora várólistánk van, legalább 20 településen készítjük elő most csak a Magyar Menyegzőt, hogy nem is nagyon győzzük, hogy további filmeket vegyünk vissza repertoárra, hiszen most a legnagyobb érdeklődés a frissen kijött filmalkotáson van. Azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindent elmond az igyekezetről, vagy az érdeklődésről, hogy mi mindig tulajdonképpen a magyarországi bemutatókkal egy időben tudjuk ezeket a filmeket megnézni, tehát ott vagyunk a véráramban, ott vagyunk a közepén a dolgoknak, és nem szakadunk le a háború ellenére sem a kulturális programokról, vagy újságokról, illetve a mozizást és a filmes vonalunkat tekintve nekünk körülbelül ennyi fér bele, hiszen azért nagyon sok új előadással is készülünk, illetve játsszuk a saját régebbi előadásainkat. Most például Mark Twain Ádám és Éva naplója alapján készül a Beregszászi Színházban új előadás, Oleg Melnyicsuk rendezésében, Oleg Mányicsuk és Orosz Ibolya előadásában. Ez a történet egy humoros, szórakoztató alaptörténet, alapízű előadást szül majd remélhetőleg, és a klasszikus férfinői kapcsolatot próbáljuk bemutatni. Február 9-én lesz az előadásnak a premierje, azt követően pedig több alkalommal repertoárszerűen műsorra tűzzük, de számos más különböző korosztálynak szóló előadással is szolgálunk, nem csak Beregszázban, hanem reményeink szerint szintén Kárpátalja több településén. Érdekesség, hogy a KMKSZ felkérésére például Szórványban, Felső-Tisza vidéken is megjelenünk majd magyar nyelvű színházi előadással, ahová Frida Kahlo életéről készült monodrámát visszük el. Remélhetőleg Gyertyánligat és Körösmező magyarsága is magyar nyelvű színházi előadást láthat majd február, illetve március folyamán.
Talán záró a kérdése, van még időnk. Hogyan látják ez a fajta tevékenység, amely tényleg megmozgatja az itt élő közösségeket? Mennyire inspirálja arra, hogy az emberek újra elkezdjenek színházba járni, és újra természetes él legyen, hogy van egy kultúra fellegvár, amiben magas szintű alkotásokat nézhet meg, feltöltődés, szórakoztatás, elgondolkodás és tényleg motivációs pontként az ember?
Én azt érzem, hogy óriási az igény, és hogy nehezen tudjuk ezt az igényt kiszolgálni, éppen azért, mert sokkal nehezebben tudunk eljutni egy-egy helyszínre, vagy nehezebben tudnak a nézőink hozzánk beutazni. Mindenképpen bástya hatása van, vagy bástya érzetet ad a nézőinknek az, hogy van egy olyan kulturális intézmény, vagy befogadó hely, hiszen nem csak a Beregszászi játszóhelyre kell gondolnunk, hanem több településenként már bejáratott játszóhelyre, ahová eljöhetnek az emberek, ahol együtt lehetnek, ahol magyar szót hallhatnak, ahol találkozhatnak, közösségben lehetnek egymással. Úgyhogy ezt a bástya élményt, hogy van hová betérni és összekapaszkodni, ezt minden alkalommal érezzük, és érezzük annak a hatását, hogy milyen feloldást ad az a tény a nézőinknek, hogy egy picit el tudnak vonatkoztatni a hétköznapok szomorkás hangulatától.
Sín Edinával, a Kárpátaljai Magyar Megyei Drámai Színház megbízott igazgatójával beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Ebben az évben újra megrendezi jótékonysági bálját a tiszántúli református egyházkerület. Február 6-án Debrecenben a Kölcsei Központban tartják az eseményt, amelyre több száz reformátust várnak az egész egyházkerületből. A belépőjegyek tombolák árát a támogatói felajánlásokat a Kárpátalja 3 évtizede működő Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus református gyermekotthon javára gyűjtik. Az intézmény feladatai az orosz-ukrán háború miatt megsokszorozódtak, sokkal több gyermekről kell gondoskodniuk, nem csak lányokról, hanem fiúkról is, traumatizált fiatalokról, fogyatékkal élőkről. Állami támogatást nem kapnak, ezért minden segítségre szükségük van. Fekete Károly püspök Olá Ilona interjújában beszélt a 14. tiszántúli református jótékonysági bál részleteiről.
Nem idegen a református egyháztól, a tiszántúli református egyház kerülettől, hogy különböző olyan programokat, rendezvényeket vállal fel, amivel segíteni tud. Néha szórakozás lehet az az eszköz, amivel segíteni tudnak. Ilyen a jótékonysági bál, aminek már hagyománya van itt a Tiszántúlon.
Nagyon régen elindult ez a folyamat, hiszen most a 14. bált készítjük elő, ami nem azt jelenti, hogy 14 éve indult, mert sajnos a Covid időszakban ki kellett hagyni, illetve a háború elindulása miatt is tekintettel a kárpátaljai testvérekre a háború kezdete óta nem tartottunk eddig bált. Most viszont bár még zajlik a háború, sajnos, mégis úgy gondoltuk, hogy a jótékonysággal éppen Kárpátalja felé kell fordulnunk, és a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus gyermekotthon javára fogunk bálozni, és gyűjtünk adományokat. A hagyomány szerint úgy szoktuk szervezni a bált, és úgy gondolkodunk el a kedvezményezetről, hogy elindulunk a Kárpát-medence határon túli részei felé, és már kétszer körbeértünk, most harmadjára indulunk el, és újra Kárpátalja felé fordulunk, de minden tájegységet bejártunk eddig, úgyhogy nyugodt szívvel választottuk ezt, annál is inkább, mert az 1995-ben leányotthonként elindított intézmény a háború kezdete óta megnövekedett létszámú gyermekseregeket kell, hogy befogadjon, ezt a hatóságok is elvárják tőlük, nincs állami támogatásuk, és a lánygyermekek mellett megjelent egy nagy tömegű fiúgyermeksereg is, amire az otthon nem is nagyon volt fölkészülve, mert a lányoknak másfajta öltözet, életrend, egy csomó minden más, úgyhogy hősiesen küzdenek ebben, és azt a feladatot, amire létrejött a lány otthon, azt átrajzolta a körülmény, ez a háborús világ. 4 funkciót látnak el, részben kiskorúak gondozását végzik, aztán kamaszok és fiatal felnőttek oktatását, rehabilitációját vállalják föl, aztán utógondozást biztosítanak a fiatal felnőtteknek, hiszen akinek nincsen családja, vagy a családja eldobta gyermekkorában, az nem tud hova menni, amikor kinő az iskolai korból, úgyhogy ez egy harmadik funkció, és egy negyedik pedig olyan szeretett otthoni rész is van, ahol fogyatékkal élők ellátását végzik, mert az eldobott, nem kívánt gyermekek között vannak fogyatékkal élők is, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nehéz emberpróbáló és nagyon fontos feladat. Azt gondolom, hogy az a kis film, ami elkészült és a különböző felületeinken már is látható, az bepillantást enged. A sok örömöt, de nagy nehézségek árán szerzett örömöt mutatja be, ami az otthon falai között zajlik. A megnövekedett, duplájára emelkedett létszám, a háborús helyzet miatti nehézségek tényleg emberpróbáló feladatot hoznak. Az otthon úgy lett kialakítva korábban, hogy volt egy saját gazdasága állatokkal, amit feldolgoztak, és az az étkezés segítette, burgonya, kukorica, zöldséges kertel, sőt, melegágyas megoldásokkal, ami nagyon segítette a munkát.
Meg hát az életre is nevelte ezeket a fiatalokat.
Így van, a munkára is megtanította azokat, akik alkalmasak voltak már az életkoruknál vagy az erejüknél fogva, de felnőttek vezetésével és férfiak vezetésével, úgyhogy a munkagépeket, azt a gépparkot, ami kialakított még Katkó László alapító igazgató, aki sajnos már elment a Mindenélők útján, azt a gépparkot férfiak üzemeltették. Most a háborúban a férfiakra más feladat hárul, úgyhogy csomó olyan nehézség van, ami a korábbi adottságokban megoldott volt, most meg nagy problémát jelent, ezért mindenféle segítségnek nagyon örülnek, nagyon értékelik. Már volt ilyen segítő akciónk a Irgalmas Samaritánus gyermekotthon felé. Kedvezményezettje is volt már a bálnak néhány évvel ezelőtt, de most újra szükség van ránk is, őrájuk meg még inkább.
Megszaporodtak a feladataik, és most már évek óta mondhatjuk azt, hogy kínlódnak ebben a helyzetben, hiszen a háború nyomása, szorítása nem enyhül, miközben pedig, és ezt már mondta Püspök úr, de talán hangsúlyozzuk, hogy nem kapnak állami támogatást. Tehát nekik a jó emberek segítése, az az adomány, ami majd például a bából is összejön, az szó szerint életmentő.
Így van, és ez a háborús körülmény azt is jelenti, hogy a gyermekek nagyon nagy százaléka traumatizált. Tehát nem csak az a trauma, hogy a családból kiszakad, hogy ott hagyják a kórházban, vagy méltatlan körülmények közül kell kiemelni a gyermeket, hanem ez a lelki megterheltség, ez fokozott a háború miatt, és egészségügyi, oktatási, egyházi vagy vallási, nevelési ellátást igényelnek, és még egy olyan lelki pótlékot is, ami pótolja azt, ami nekünk természetes családban élőknek.
Hogyan tud ezen segíteni a bármi, ezt a gyakorlati módja annak, hogy aki ezen a rendezvényen részt vesz, a egyházkerület és a támogatókat összefogó szervezetek segítségével hozzá tudjon járulni, hogy ez az otthon továbbra is biztos menedék legyen ezeknek a gyerekeknek?
A legalapvetőbb hozzájárulás az, hogy aki a bálon részt vesz és a részvételi díjat befizeti, azt úgy állapítottuk meg, hogy abnak egy része már adományként hozzájárulás. Egy másik lehetőség az, hogy konkrétan adományokat, felajánlásokat, szponzorációt adnak, ami főleg a partnercégektől, vagy olyan tehetősebb emberektől várható el, akik ezt megengedhetik maguknak. És a harmadik forma, a tombola, már is nagyon jelentős számú felajánlás érkezik a legkülönbözőbb összeállításokban, és a vacsora közben, vagy vacsora előtt vásárolt tombola jegyek bevétele az teljes egészében 100%-ban az adományok mellé járul, amelyek a szponzoroktól jöhetnek, és ebből a három egységből én nagyon bízok benne, hogy egy jelentős adományt tudunk majd átvinni. De hogyha valaki nem akar bálozni, vagy nem tud eljönni, vagy messzebb van, és nincs lehetősége, a támogatói jegy megvásárlásával is tudja ezt a szent és nemes célt támogatni. Úgyhogy tényleg számos formája van annak, hogy valaki, ha segíteni akar, akkor be tud kapcsolódni ebbe a folyamatba.
A korábbi évek tapasztalat alapján hányan szoktak ezen részt venni, és milyen körből sikerül megszólítani az embereket? Ugye itt van egy földrajzi keret, hát itt Debrecenben van a bál. Gondolom nem olyan egyszerű így télvíz idején útra kelni, és ezért is jó, hogy mondjuk akár támogatói egyen táborról is lehet segíteni, de mégis kik azok és honnan, akik részt vesznek ezen?
A nevében is benne van, hogy ez a Tiszántúli Református Egyházkerület bálya, amelyik Záhonytól Szegedig a 9 egyházmegye gyülekezeteit, alkalmazotti rétegét, hiszen számos intézményünk van, megszólítja, és az a gyakorlat alakult ki itt a 13 eddigi alkalommal. Egyre növekvő számban a 250-300-ról elértünk az 500 fölötti létszámig. Ezt csak a Debreceni Költségi Központ képes befogadni, úgyhogy a helyszínen a bálnak a Debreceni Költségi Központ, és úgy szokott történni, hogy intézmények, gyülekezeti csoportok, egyházmegyei csoportok, baráti körök, bibliakörök tagjai 10-10 fős asztalokat foglalnak le, és tulajdonképpen a megszokott társaságukkal együtt jönnek. Azért Debrecen nem egy megközelíthetetlen, főleg, hogyha az időjárás nem teszi lehetetlenné, akkor el lehet érni Szatmárból is, meg Csongrádból is, nem is beszélve a közelebbi helyekről, de az a tapasztalatunk, hogy ezt a reformátusaink várják, szívesen veszik, örömmel vesznek részt, vagy aki nem tud éppen eljönni, az meg sajnálkozik azon, hogy valami miatt nem jött össze, de én azt érzékeltem az előző 13 alkalommal, hogy érzik, hogy szükség van a közösség formálásra is. Nem mindenki szeret táncolni, aki viszont szívesebben beszélget, találkozik, éppen így, hogy ez egy egyházkerületi bál, és nem csak a szűk környezetével találkozhat, hanem távolabbi ismerősökkel is, olyan szolgatásokkal, akikkel talán egy évfolyamba jár, de ritkábban találkoznak, mert más egyházmegyébe kerültek. Ez egy nagy közösségi alkalom, és a Költségi Központ arra is lehetőséget ad, hogy aki nem akar táncolni, az a különböző terekben jókat beszélgessen, együtt gondolkozzon, találkozzon. Ezt ki is szokták használni a jelentkezők, a résztvevők, úgyhogy mi készen állunk arra, hogy ilyen szép környezetben nagyon jó ügyért együtt legyünk, egy évindításként együtt tudjunk lenni.
Nincs más hátra, mint hogy elmondjuk, hogy pontosan mikor.
A bál időpontja 2026. február 6-a péntek este 7 órakor kezdődik, 6 órától már lehet gyülekezni, és a Debreceni Költségi Központba várjuk szeretettel a tiszántúli reformátusokat és nem reformátusokat is, hogyha érzik annak a súlyát, hogy segítenünk kell a nagydobronyi irgalmas samaritánus református gyermekotthon lakóin.
Az elmúlt percekben a tiszántúli református egyházkerület szervezésében megvalósuló jótékonysági bálról hallhattak.
When he
When have I ever seen him let me down? And is there any battle he can't overcome? And is there any mountain he can't move right now? See the waves parting. He's just getting started. Breakthrough's coming. Breakthrough's coming. I will see the doors open. I will see the stone rolling. Oh, I know that I know it. Breakthrough's coming. Breakthrough's coming. I will see the walls falling. I will see the waves parting. He's just getting.
Történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Matthias Corvinus Kollégium Románok és Magyarok a közös múlt tükrében című előadás sorozat második összejövetele Hunyadi János és Mátyás király alakja köré épült. Január 27-én az előadáson számos történész, egyetemi docens és professzor beszélgettek a magyar és román közösség múltját egyaránt meghatározó személyiségekről. Ezt követően Lupescu Makó Mária BPTE Történelem és Filozófia Kar Magyar Történeti Intézetének egyetemi docense osztotta meg gondolatait, a riporter Pilbák Kincső.
Elhangzott az előadáson, hogy a két történetírás, tehát a román és magyar, eltér egymástól, másképp látják a múlt eseményeit. Ennek mi a magyarázata?
Igen, valóban én utaltam egy konkrét példán keresztül, a Szent Imrei csata kapcsán utaltam arra, hogy a magyar történetírás eredményei még nem jelentek meg annyira a román történetírásban. Ezért nem sarkítanék éppen annyira, hogy a Hunyadia kérdésében a magyar és a román történetírás teljes mértékben eltér egymástól, mert ez valótlanság lenne. Inkább azt mondanám, hogy vannak olyan kérdések, amelyek másként tálal és másként old meg tehát a történeti kérdéseket, más történeti kérdésekre más megoldásokat nyújt a magyar, illetve a román történetírás. De azt viszont elmondhatjuk, hogy mindkét történetírásban, a román és a magyar történetírásban a hunyadiak eléggé pregnánsan jelen vannak. Tehát egy olyan kérdéskörről van szó, mert a hunyadiak azért nagyon sok kérdést felvetnek, egy olyan kérdéskörről van szó, amely mindkét történetírás érdekli, és nagy az érdeklődés iránta a mai napig. Ez az esemény is mutatja, hogy teltházas esemény volt, magyarok, románok egyaránt érdeklődtek iránta. Ez mutatja, hogy a hunyadiak iránt még mindig a 21. században is nagy az érdeklődés.
És volt olyan pontja a beszélgetésnek, ahol így valahogy közelebb került egymáshoz a kétféle nézőpont?
Igen, ahogy korábban is említettem, szerintem nagyon sok kérdésben a magyar és a román történetírás lényegében ugyanazt a válaszokat adja, ugyanúgy látja. Vannak finomságok, például, ahogy elhangzott, hogy egyet emelje ki, a román történetírásban, de annak is egy része, a román történetírás egy része, a hunyadi család eredetét erdélyi románnak tekinti, hogy valahonnan a hátszegvidéki románság köréből származható a család. Tehát a román történetírásnak egy része, mert a román történetírásnak a másik része lényegében ugyanazt az álláspontot képviseli a hunyadiak eredetét tekintve, mint a magyar történetírás, vagyis hogy Havasalföldről származik, ugye Túróczi krónikájában is ezt találjuk.
Ön szerint, ahogy tanítják az iskolában a kétféle nézőpontot, mennyire befolyásolja az a későbbi identitás kialakulását?
Őszintén én most kicsit bajban vagyok olyan szempontból, hogy nem ismerem pontosan, hogy a román tankönyvekben például melyik álláspont jelenik meg a tankönyvekben. Talán, ha jól emlékszem, annyi, hogy román eredetűnek mondják a családot, de hogy nem pontosítják, hogy erdélyi vagy havasalföldi román családról van szó, csak annyi, hogy román eredetű a család. Az előadás végén az egyik felszólalónak a megjegyzésére, a kérdésére, kérdésével válaszolnék, vagy hoznám összefüggésbe az én válaszom, aki arra utalt, hogy valahogy annak ellenére, hogy a román történetírásban nagyon élénk az érdeklődés a hunyadiak iránt, valahogy a széles közönségben, mondjam úgy, senki se értse pejoratív értelemben, a nép körében valahogy nem annyira mégse nagy az érdeklődés e tekintetben. Úgyhogy valahogy van ez egy kicsit ez az eltérés az akadémiai közeg és a szélesebb közönség között.
Mátyás király alakjára áttérve elhangzott, hogy hogyan alakult ki az imázsa, ami inkább a halála után vált híresebbé. Erről beszélne egy keveset?
Mátyás király ma kétségtelenül az egyik legjelentősebb magyar uralkodó, hogyha fel kéne soroljon bárki a magyar uralkodók közül valakit, egyet, kettőt, hármat, valószínűleg Szent István, Szent László és Mátyás király lenne, tehát egy nagyon jelentős uralkodója volt Magyarországnak, és az ő kultusza tulajdonképpen fokozatosan épült ki, de halála után valóban. Nem is azt mondanám, hogy közvetlenül halála után, olyan két-három évtizeddel halála után. Ezt tudni kell, ez azért is alakult így, mert amíg Mátyás élt, ő egy nagyon keménykezű uralkodó volt. Kemény kézzel vezette az országot. Eléggé nehéz anyagi megszorításokat is jelentett a nép számára olyan tekintetben, hogy évente akár többször is beszedte Mátyás az adót. Az előkelők azért nem szerették, mert valóban egy nagyon keménykezű uralkodó volt, és nem igazán engedte ki a kezéből a vezetést. Halála után viszont, amikor már a 16. század elején már egyre sűrűsödtek az országban a problémák, akkor már mindenki kezdte visszasírni Mátyás királyságát, mert nyilván akkor rend volt, biztonság volt az országban, az országot nem támadták annyira a törökök, tehát egy nyugodt élet volt az országban. Itt már Mohács fele haladva, itt egyre több probléma adódott volt az országban, ez nyilván ez egy más kérdéskört jelent. Na, ekkor jelenik meg az, hogy egy Dézsen kiadott oklevél hátlapján egy magyar írnok ráírta, odavetette azt a jól ismert közmondást, hogy meghalt Mátyás, elkölt az igazság. Akkor már visszasírták. Már akkor azt mondták, bár jönne vissza Mátyás, jöjjön vissza, fizetünk kétszer is adót, vagy háromszor is egy évben, csak jönne vissza Mátyás.
Elhangzott továbbá az a kérdés is, hogy melyik alak a népszerűbb, hogy Mátyás vagy Hunyadi János, erről mit gondol?
Nem tudnék népszerűségi listát alkotni belőlük. Számomra, és gondolom azért a magyarság számára is, és a közvélemény számára is, szerintem mindkettő a maga módján jelentős, és mindkettő a maga módján különleges pályafutást tudhat magáénak. Hát gondoljunk bele, Hunyadi János egy egyszerű vidéki vármegyei nemesből az ország legtehetősebb, legnagyobb befolyással rendelkező személyévé válik, aki másfelől az országért rengeteget tett, ugye a törökök elleni hadjáratokra gondolok. Tehát Mátyás másfelől megörökölte apjának ezt a nagyon nehéz, nagyon súlyos örökségét, és bizonyos szempontból tovább tudta is vinni, de át is alakította úgy ezt az örökséget, ahogy ő jónak látta. Tehát a maga módján mindkettő különleges, és mondhatjuk azt, hogy nagy ember volt.
És mit jelentenek Európának? Az is elhangzott, hogy inkább a románoké vagy magyaroké, erről mit gondol?
Már a korban is mindenki ismerte őket, nagynak tekintették őket, jelentősnek tekintették őket. Hunyadi János nevét mindenki ismerte. A keresztények is, és az ellenség is, a törökök is, tudjuk. Amikor meghalt, ugye harmadik Kalixtus pápa a Szentpéter bazilikában gyászmisét mondatott az emlékére, és akkor hangzott el az is, hogy Atléta Christi, tehát a kereszténység védelmezője. Hunyadi Mátyásról, vagy Mátyás királyról, ahogy jobban ismerjük, ugyanez megkérdőjelezhetetlenül mindenki tudta, mindenki ismerte. Egyrészt, mert valóban Közép-Európa meghatározó uralkodója volt, tehát a nemzetközi politikai szintéren a Mátyás király és Magyarország megkerülhetetlen volt a nemzetközi politika színpadán. Másfelől, amiről lehet, hogy egy picit itt az előadáson egy kevesebb szó esett róla, Mátyás szinte ezen a vidéken, Közép-Európában és az Alpoktól északra a legkorábbi reneszánsz uralkodó közé sorolható. Hát csak gondoljunk a híres Corvina könyvtárra, amely a maga 2000-2500-as kódex gyűjteményével a pápai könyvtár után a második legnagyobb volt a világon. Tehát egy hihetetlen dolgot sikerült elérnie Mátyásnak, tehát nem csak mint egy militáns uralkodó, egy katona ember, hanem úgy is, mint egy művelt uralkodó, mint az új művelődési, művészeti áramlatot, a reneszánszt, humanizmust képviselő uralkodó is. Különleges volt.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincs összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that it's working. All of the healing in the middle of the hurting. At the end of the story, all the glory he's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fades. 'Cause what the Lord gives, the world. When I get stuck in all my weakness, give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated.
No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord. That is for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid.
If I could could just sit with you a while. I need you to hold me moment by moment till forever passes by. Moment by moment till